A Csendes-óceánban engedik a fukushimai atomerőmű sérült blokkjainak hűtésére használt radioaktív vizet, döntöttek az illetékes japán hatóságok. Milyen hatása lehet ennek a tengerek élővilágára és a környező lakosságra? Milyen technológiával szűrik ki a legveszélyesebb anyagokat a természetbe juttatandó szennyezett vízből? Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az év elejétől elkezdik a Csendes óceánba engedni a Fukushimában felgyülemlett radioaktív anyagokkal szennyezett vizet. A tervet megvizsgálta és jóváhagyta a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is, számolt be róla július elején az Inforádió. Az elképzelés környezeti hatásairól és a víztervezet kezeléséről Aszódi Attilát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánját, egyetemi tanárt, atomenergetikai szakértőt hallják.
Ugye a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek nincsen az egyes tagországokban vagy az egyes országokban döntési joga. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ezekben a nukleáris biztonságot és környezetbiztonságot érintő kérdésekben tanácsokat ad. Elmondja azt, hogy ha megkérdezik, hogy egy adott megoldás összhangban van-e a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlásaival, illetve a nemzetközi jó gyakorlatokkal, de önmaga nem engedélyez ilyen terveket. Mégis, hogy miért foglalkozott ezzel ennyit a nemzetközi sajtó, és hogy került oda a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a főigazgatója Japánba, illetve az egész régióba. Ez azzal függ össze, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség nagyon régóta támogatja Japánt a fukushimai baleset következményeinek a felszámolásában, és ez most már az ötödik olyan nagy misszió volt, amivel a hulladékvíz kezelésének a problémáját próbálták megoldani, vagy támogatni ezt a megoldást. A fizikai probléma abban áll, hogy most már több mint 10 éve a 3 darab megsérült fukushimai reaktornak a hűtése az nem zárt rendszerben történik, hanem nyitott módon. Tehát betáplálnak vizet, és ez a víz ez áthalad a sérült üzemanyagon, onnan kiold mindenféle radioaktív anyagokat, és ez a víz ez összegyűlik az épületek aljában, és onnan szivattyúzzák ki, hogy az épületben valamilyen vízszintet tartsák. Tehát nem egy zárt gépészeti rendszerben történik a hűtés, hanem az előbb elmondott módon. Ráadásul az épületekbe beszivárog a talajvíz, és beesik az eső. Ez még növeli ennek a hulladékvíznek a mennyiségét. Ezt a hulladékvizet ezt kiszivattyúzzák az épületekből, és mivel radioaktív anyagokkal erősen szennyezett, ezért nem tudják kibocsátani, elhelyezik őket tartályokban. Mostanra körülbelül 1000 darab hatalmas, 1300 köbméteres tartály gyűlt össze a telephelyen. Gyakorlatilag az egész telephelyet, ha megnézzük, tel is tele van ilyen nagyméretű tartályokkal. Azt mondják a japánok, hogy nagyjából 1.370.000 köbméternyi tárolókapacitás van, és ennek majdnem a 100%-a mostanra megtelt. Jövő év elején, hogyha nem kezdenék el ezt a vizet, ezzel a vízzel valamit kezdeni, akkor nem tudnának már megmozdulni. És hát ehhez a tevékenységhez, ahhoz, hogy mit is csináljanak, ehhez kértek a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségtől segítséget. Januárban volt az 5. olyan nemzetközi misszió, ami ezt a tevékenységet támogatta, és tulajdonképpen ennek a missziónak a jelentését tette most közzé a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, és mondta azt, hogy a sok-sok vizsgálat és különböző mérnöki megoldás közül, amit a japánok tanulmányoztak, az általuk javasolt megoldás jó lesz, és meg tud felelni a nemzetközi előírásoknak. És akkor talán érdemes erről magáról a műszaki megoldásról beszélni, hogy akkor mi is ez. Ugye azt kell tudni, ahogy az előbb elmondtam, ez a víz szennyeződik radioaktív anyagokkal. A két legfontosabb, legnagyobb úgynevezett radiotoxicitású izotópot azt kivették a legelejétől kezdve ebből a vízből. A cézium-137-es és a stroncium-90-es izotópját azt kiszűrik ebből a tartályokban tárolt vízből, de ezen kívül még van rengeteg más izotóp határérték feletti mennyiségben a vízben. Most erre létesítettek egy újszerű technológiát nemzetközi segítséggel a japánok. Ez az úgynevezett ALPS technológia, ami a cézium és a stronciumon túl 60 további izotópot szűr ki a vízből, és gyakorlatilag teljesen megtisztítja ezt a vizet, két izotópot leszámítva, ez a trícium, ami a hidrogénnek a hármas tömegszámú izotópja, és a szén 14-es tömegszámú izotópja. Az összes többi izotópot gyakorlatilag el tudják távolítani ebből a vízből. Van olyan víz, mivel ugye különböző reaktorokon különböző módon áramlik át ez a víz, különböző időszakokból származik az a 1,3 millió köbméternyi víz, ami ezekben a tartályokban található. Hát van olyan tartály, aminek a vizét többször is át kell bocsátani ezen az ALPS technológián, de van olyan víz, amit direktben meg tudnak tisztítani. Tehát még egyszer mondom, hogy összesen 62 izotópot ki tudnak szűrni ezzel az ALPS technológiával, de sajnos a tríciumot azt nem tudják eltávolítani.
És az mennyire veszélyes a trícium izotópja?
A trícium izotópja radioaktív, de talán az említett izotópok közül a legkevésbé veszélyes. Ennek az az oka, hogy a trícium, tehát ez a hármas tömegszámú izotópja a hidrogénnek, ez úgynevezett lágy béta sugárzó. Ez azt jelenti, hogy béta sugárzás bocsát ki, de nagyon kis energiájú ez a sugárzás. Gyakorlatilag egy papírlap már elnyeli, 5 mm tud megtenni ez a béta sugárzás levegőben. Tehát ha már néhány centiméterre van valamitől, akkor oda már ezek a részecskék nem tudnak eljutni, és 12 éves a felezési ideje, aminek következtében viszonylag lassan bomlik le. Tehát külső sugárforrásként egyáltalán nem veszélyes, hogyha az embernek mondjuk a bőrére kerül, akkor is a bőrnek a legfelső rétegén már fennakad, tehát nem okoz károsodást, kívül van. Akkor okozhat gondot, hogyha bejut a szervezetbe, de a szervezetbe való bejutásra vonatkozó korlátok meglehetősen magasak, éppen amiatt, mert nagyon enyhe, alacsony energiájú sugárzást bocsát ki ez a trícium. Még egy utolsó mondat a vízszűréshez, hogy azért nem tudják kivenni a vízből, mert ez tulajdonképpen maga a víz. Ugye a víz az H2O, két darab hidrogén és egy darab oxigén atom, és a trícium maga is a hidrogénnek az egyik izotópja, tehát tulajdonképpen ez a trícium atom, ez beépül a vízbe, az egyik könnyű hidrogént váltja ki a H2O molekulában, és ennek következtében hát a vízből a vizet nem lehet eltávolítani. Azt tudják tenni, hogy mérik ennek a szennyezett víznek a trícium koncentrációját, és gyakorlatilag a terv, amit most véleményezett a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, abból áll, hogy minden más izotópot kiszűrve a vízből, ezt a nagy mennyiségű vizet a trícium tartalmával együtt bocsátják ki majd 2024 elejétől a tengerbe. Nagyjából 1 kilométerre az atomerőműtől kiépítettek egy tengerfenéken fekvő csővezetéket, amin keresztül a parttól 1 kilométer távolságra fogják eljutatni ezt a vizet, és olyan szinten higítják fel, hogy az ivóvízre vonatkozó trícium aktivitás koncentrációt állítják be, tehát olyan, mintha az ivóvízben megengedett trícium mennyiségű vizet engednének ki, vagy engednek majd ki az óceánba, mivel nagy mennyiségű az összes vízmennyiség, ennek következtében ez a terv, amiről most beszélünk, ez várhatóan több 10 éven keresztül fog működni, és akár 30 évet is igénybe vehet, amire a teljes 1,3 millió köbméternyi víztől ezen a módon meg tudnak szabadulni.
Ez idő alatt mennyi termelődik? Mennyit kell elraktározniuk a fukushimai erőműben?
Jogos kérdés. A jelenlegi gyakorlat az, hogy naponta körülbelül 130 köbméternyi új ilyen szennyezett víz keletkezik, tehát napi 100-130 köbméternyi vízzel gyarapszik ez a mennyiség, ennél többet fognak végül is kibocsátani a korábban betárolt, feldolgozott, megtisztított vízből, és aztán végül is, ahogy haladunk majd előre az években, az összmennyiség az folyamatosan csökkenni fog, és tulajdonképpen az a cél, hogy ezt a hatalmas nagy tartályparkot ezt visszaépítsék, lebontsák, szabad helyet hozzanak létre a telephelyen, mert végül is hosszú távon a feladat az, hogy ezeket a blokkokat leszereljék, és ez a leszereléshez szükség van mozgástérre a telephelyen.
És milyen állapotban van most a fukushimai erőmű? Ugye említette, hogy az eső is beszivárog, bekerül a reaktorblokkokhoz. Mennyire nyitott ez, illetve mennyire tudták az elmúlt 12 évben a kármentesítést elkezdeni?
Rengeteg dolog történt ezen a területen, egy komplett leszerelési tervet készítettek már. Azt kell itt látni, hogy a 2011-es események során több hidrogén robbanás is történt, ami kinyitott három épületet is, és gyakorlatilag ezeket a betonépületeket nem tudják visszazárni. Le kell bontani az erőművet ahhoz, hogy egy a mostaninál sokkal biztonságosabb állapot jöjjön létre. Nyilván, amit ideiglenes tetőzéssel, ideiglenes szerkezetekkel meg tudtak oldani, azt eltakarták, de a hosszú távú megoldás mindenképpen az, hogy ezeket az épületeket le kell bontani, a sérült üzemanyagot el kell távolítani a reaktorokból, és be kell úgy csomagolni, hogy a környezetbe onnan radioaktivitás a továbbiakban ne tudjon kijutni.
Ez mikorra várható? Mármint legalábbis a munka elkezdése.
A munkát szeretnék a következő években már elkezdeni. Bizonyos inaktív eszközöket már akár jövőre is el tudnak kezdeni lebontani, de összességében ez a leszerelési folyamat, ez a 2050-es évekig tart majd nagy valószínűséggel.
Milyen környezetterhelést okoz jelenleg ez az erőmű?
Ugye azért is keletkezik ez a nagy mennyiségű radioaktív víz, mert hogy nem bocsátanak ki radioaktivitást. Tehát abszolút arra törekszenek, hogy radioaktív anyag ne jusson ki a környezetbe. Ahogy mondtam, összesen 62 izotópot, ami meghatározza a víznek az aktivitását, kiszűrik a vízből. Tehát jelenleg nem terhelik a környezetet, ettől a nagy mennyiségű víztől kell megszabadulniuk, és gyakorlatilag ennek a víznek a kibocsátása lesz az, ami a környezet szempontjából terhelést jelent. Ahogy említettem, a tríciumra vonatkozóan, az ivóvízre vonatkozó normát fogják betartani. Az erőműnek van egy még korábban elfogadott, a baleset előtti normál üzem alatt kidolgozott normál üzemi kibocsátási határértéke, ez 22 terabekerel trícium kibocsátás évente. Ezt a normál üzemi határértéket, ezt be fogják tartani. A jelenlegi tervek szerint az a cél, hogy összességében annyi vizet bocsássanak ki évente, hogy ezt a korábban megállapított normál üzemi kibocsátási korlátot betartsák, ezzel is azt biztosítva, hogy a környékbeli vizeknek a szennyeződése az elhanyagolható maradjon. Nagyon fontos azt is elmondani, hogy a NAJU által vizsgált tervben az szerepel, hogy nyilván a tisztítás ellenére a megtisztított vízben marad valamennyi kis mennyiségű szennyező, és az összes izotópra, amiről itt szó van, az a határérték van megállapítva a tervben, hogyha összegzik az egyes izotópoknál a határértékhez képesti arányát az adott izotópnak a kibocsátandó vízben, akkor ez nem érheti el összességében sem a 100%-ot. Tehát sem izotóponként nem fognak kibocsátani annyit, hogy az adott izotóp saját határértékét elérjék, sem pedig összességében nem fogja az összes izotópnak a kibocsátása elérni a teljes kibocsátási határértéket. Tehát itt nagyon szigorú környezeti korlátokat akarnak betartani. Nagyon érdekesnek találom azt, és nagyon előremutatónak, hogy a japánok egy nagyon komoly kísérleti programot indítottak el. Gyakorlatilag most már évek óta környéken lakosság tápláléklánca szempontjából meghatározó fajokat tartanak tenyészmedencékben, ezek elsősorban laposhalak, illetve tengeri hínár, ami beépül az ottani lakosságnak a táplálékláncába, és ezekből a fajokból tartanak akváriumban példányokat, amely akváriumokban ezzel az előbb említett technológiával kezelt víz van, tehát minthogyha kibocsátás előtti izotóp tartalmú vízben vannak ezek az élőlények, és utána vizsgálják ezeknek a radioaktív anyag tartalmát, és így határozzák meg azt, hogyha a szennyezett víz kibocsátása után ebben a vízben, a tengervízzel keveredő szennyezett vízben élőlényeket halásznák ki, és fogyasztanák el a helyi lakosok, akkor azzal mennyi radioaktivitás jutna a szervezetükbe. Tehát nagyon pontos adatokkal rendelkeznek már most a japán hatóságok arról, hogy ennek mik a dózis következményei. Gyakorlatilag a kibocsátási határértékeket is úgy határozták meg, hogy az úgynevezett dózis megszorítás meghatározásánál a lakosságra vonatkozó dózis meghatározás számításánál ezekkel a tényadatokkal számolnak, és szerintem ez kellő garancia arra, hogy a helyi lakosságnak a dózis terhelése az a határértékeken belül maradjon, még ebben a rendkívüli helyzetben is.
Viszont úgy tűnik, hogy ezek a vizsgálatok, illetve a szigorú előírások nem nyugtatnak meg mindenkit. A környező országok tiltakoznak ezen terv ellen. Mekkora a víz természetes trícium tartalma? Meg lehet-e azt állapítani, hogy az óceán trícium tartalmát, vagy ott a környező tengerek trícium tartalmát mennyivel növeli meg ez a japán kibocsátás? Mert hogy valamire alapoznak a tiltakozók is.
Nagyon fontos kérdés, és a dologra több rétű a válasz. Egyrésztről azt tudom mondani, hogy a NAJU misszió számára bemutatott japán jelentésekben, ezek nyilvánosak, tehát elérhetőek, én is elolvastam ezeket, ezekben a jelentésekben azt lehet látni, hogy a visszabocsátási pont közvetlen környezetében 1-2 bekerel per köbméterrel növekedhet meg a tríciumnak az aktivitás koncentrációja a tengervízben, de távolabb semmilyen mérhető hatás nem várható. Fontos azt hangsúlyozni, hogy a trícium a természetben megtalálható, a légkörben lévő atomokkal reagálnak azok a nagy energiájú részecskék, amik a világűrből érkeznek, és ezek termelnek tríciumot, tehát van folyamatosan trícium a levegőben, ez lehullik a csapadékkal, ennek következtében a természetes vizeinkben is folyamatosan van trícium. Ahogy említettem, a tríciumra vonatkozó aktivitáskoncentráció korlát 1500 bekerel literenként ivóvízben, ennek a töredéke található meg a tengerben, tehát mondom 1-2 bekerel per liter az aktivitás koncentráció. Ebben a visszabocsátási pont közvetlen környezetében lehet kisebb növekedés, de távolabb nem várható. Azt is fontos hangsúlyozni, hogy a trícium, mivel a víznek a része gyakorlatilag, ezért ha bekerül a szervezetbe, és ugye megbeszéltük, hogy nagyon alacsony energiás lágy bétasugárzást bocsát ki, ezen kívül fontos tulajdonsága, hogy a szervezetből gyorsan kiürül, mivel a vizet ugye nagyon nagy mennyiségben fogyasztja az ember, a víz az gyorsan átmegy az emberen, és gyakorlatilag a biológiai felezési ideje ennek az anyagnak, a tríciumnak 7-14 nap, tehát ha fel is vesszük, akkor 1-2 héten belül kiürül a szervezetünkből. Tehát összességében én azt tudom mondani, hogy a környékbeli országok a lakosságát ez a kibocsátás nem veszélyezteti. Miért van mégis ekkora tiltakozás ellene? Hát egyrésztről azért, mert a radioaktív anyagokkal kapcsolatban az az általános eljárás, az a szokásos eljárási mód, hogy a radioaktív anyagokat összegyűjtjük, koncentráljuk, és nem bocsátjuk ki a környezetbe. Tehát nagyon ritka az, amikor radioaktív anyagot kijuttatunk a környezetbe, és úgymond felhigítjuk. A trícium ilyen, más létesítmények is bocsátanak ki tríciumot, mert a tríciummal az előbb elmondott okokból nem lehet mit kezdeni. A másik oka a komoly tiltakozásoknak, az én véleményem szerint elsősorban politikai természetű. Azt értem ez alatt, hogy ha megnézzük a nemzetközi híradásokat, akkor láthatóan talán Dél-Korea a leghangosabb ebben a kérdésben. Azt kell tudni, hogy Dél-Koreában az előző elnöki ciklusban, ugye Dél-Koreában elnöki rendszer van, az előző elnöki ciklusban antinukleáris beállítottságú elnök volt, aki a dél-koreai nukleáris programnak a visszaszorításán tevékenykedett. Ezt az elnököt tavaly a tavalyi választásokon Dél-Koreában leváltották, és egy új nukleáris energiát támogató elnök van jelenleg hatalmon Dél-Koreában, és gyakorlatilag egy belpolitikai, dél-koreai belpolitikai hát játszma részévé vált ez a fukushimai kibocsátás. Tulajdonképpen egy belpolitikai vitának az ellenzékbe szorult antinukleáris elnök és a hatalmon lévő pronukleáris dél-koreai elnök közötti vita vetül rá szerintem erre a kérdésre. Ezt használják a felek egy belső feszültségkeltésre. De mind a mellett nyilvánvalóan még egyszer hangsúlyozom, hogy nukleáris szakmában általában a radioaktív anyagokat összegyűjtjük és nem juttatjuk ki a közvetbe. Tehát önmagában az, hogy ezzel kapcsolatban akár a japán lakosságnak, akár a környékbeli országoknak kérdései vannak, ez teljesen jogos, és azért is nagyon jó, hogy a japánok a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget bevonták ebbe a folyamatba, mert így nemzetközi szakértők, független szakértők tudják átnézni ezeket a terveket, és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a jelenléte egyfajta transzparenciát is biztosít ebben a folyamatban, tehát a japán hatóságok még többet kell, hogy kommunikáljanak, és ez ebben a helyzetben abszolút indokolt és el is várható.
A Szódi Attilát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánját, egyetemi tanárt, atomenergetikai szakértőt hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!